Sziasztok, Murphy törvénye hallgatók! Ismét köszöntelek titeket a podcastben, és örülök, hogy csatlakoztatok. Ezúttal a vendégünk Stekler Tamás, transpersonális coach, és hogy ez mit jelent, arról majd mindjárt egy picit később még beszélünk. Szia!
Hello, sziasztok!
Szóval értelmet fog nyerni a következő kérdésem, amivel most itt felütném az egész műsort, akkor, hogyha majd beszélünk egy picit később arról, hogy mit is csinál egy transpersonális coach. Hogy vagyunk a világban most, mint emberek, így a társadalomban 2024-ben? Szerinted hogy vagyunk?
Hát itt csak nagyon személyes benyomásokat tudok mondani. Viszont ami egyből eszembe jutott még az adás előtt, amikor bedobtad nekem ezt a kérdést, hogy izgalmas lenne, mint témaindító, hogy hallottam egy szvámit, egy indiai tanítót, a Sri Ramakrishna szerzetes rend egyik vezetőjét, ahogy Pascalt idézte, a francia filozófust, aki azt mondta, hogy a felvilágosodás kora utáni emberben maradt egy Isten alakú lyuk.
Wow.
És én azt hiszem, hogy ez, és most ez nem, ahogy majd a későbbi beszélgetés során majd ki is fog derülni, hogy ezt nem is feltétlenül szó szerint értem, vagy tartom ezt nagyon relevánsnak, bár akár úgy is, akár a szó metafizikai értelmében is releváns lehet, de hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen van egyfajta a modernitás embere, a felvilágosodás kora utáni emberben mindenféleképpen van egyfajta eltávolodás attól a dimenziótól, amit ugye Pascal az isteni ként hivatkozott, de hogy ami viszont a jungianus szemléletben akár az archetipusok világát, a tudattalant, kollektív tudattalant, vagy a belső képi világot is jelenti. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai kor ember az valahol, és megint csak személyes benyomás, valahol egy mítoszát vesztett ember is. És mint mítoszát vesztett ember nagyon nehezen tudja talán értelmezni a saját előfordul, hogy nehezen tudjuk értelmezni a saját életeseményeinket, vagy meglátni benne mondjuk az évet. És ez szerintem ez mindenképpen egyfajta elidegenedettséghez is vezet. Ugye ezt a Máté Gábor is sokszor szokta emlegetni az ő előadásaiban, hogy el vagyunk idegenedve.
Igen.
Saját magunktól. De hogy szerintem ez mindenképpen valószínűleg lehet, hogy ő is egyetértene. De hogy ez szerintem a tudattalantól, a saját belső világunktól való valamilyen szintű elidegenedettséget is jelenti. És nem fog már eszembe jutni, hogy kitől hallottam ezt, de hogy volt egy nagyon, nagyon izgalmas előadás, azt hiszem egy New York egyetemen, ahol egy professzor arról beszélt, hogy valahol a szuperhős filmek is ennek az igénynek a betöltését látják el, ennek a szükségletnek a betöltését, hogy ugye itt maradtunk az isteneink nélkül, a mítoszaink nélkül, az archetipusok világához.
Valamiben kapaszkodni kell.
Igen. És hogy a modern kor ember így teremt magának mítoszt, ugye, amit látunk, ugye, hogy nem véletlen szerintem az sem, hogy Tolkien Gyűrűk ura trilógiája ennyire felkapott lett.
Én nagyon szeretem. Úgyhogy igen, ezt abszolút tudom igazolni.
Igen, hát tökéletesen hozza a nagy archetipusokat, ugye a bölcsöreg embert, a hőst, a hős útját. Egyébként, hogy lehet, hogy Joseph Campbell munkásságát is érinteni fogjuk, nem tudom, hogy őt ismered-e.
Ő nincs meg.
Aha. Joseph Campbell, ő egy mítoszkutató volt, és az ő most már magyarul is kapható könyve az Ezer arcú hős, írja le a hős útját, az úgynevezett monomítoszt, ami ugyanúgy visszatér mondjuk a Gyűrűk urában, a Csillagok háborújában, tehát hogy van egy főhősünk, akinek megjelenik egy ilyen kalandrahívás az életében.
Igen.
Kicsi lesz már a világ, ahol van, és el kell indulnia valahova. Valamilyen kihívással kell szembenéznie, és a többi. Tehát, hogy ennek van egy konkrét ciklus, ez az úgynevezett hős útja. És egyébként azt hiszem, hogy ez nagyon szépen leírja nem csak az ő folyamatát, de hogy azt is, ahogy mi változunk, ahogy mi növekszünk, és akár mondjuk azt is, ami miatt valaki eljut egy ilyen coaching alkalomra, hogy szeretné megtalálni azt, ami az ő hívása, ami az ő küldetése, ami az ő életútja. És hogy ezek nagyon sokszor ilyen átlépési pillanatok, ilyen küszöbb pillanatok, hogy ahol eddig voltam, az már annyira nem kényelmes. Kezdem azt érezni, hogy elkezdtem kinőni a régi bőröm. de hogy még mi lehet az új, azt még ugye nem találom, és ilyenkor nagyon érdekes, hogy valami mégis van benne, ami meg sejt valami irányt. És ez mindig egy nagyon érdekes felfedezés.
Azért gondoltam egyébként erre a kérdésre, mint témafelvetés, mert itt te magad foglalhattad össze, hogy nagyjából miről fogunk a következő szűk egy órában beszélni.
Igen.
Úgyhogy azt tegyük tisztába az elején, hogy mit csinál egy transzpersonális coach, és hogy mennyiben különbözik ez mondjuk a klasszikus pszichoterápia vagy pszichológia irányától.
Uh-huh. Mondjuk a pszichológiai eszközök közül azért jó pár érkezett akár a coaching világába is, akár más irányzatokba is. Hát beszéltünk éppen előtte a beszélgetés előtt arról, hogy a társadalom szempontjából szükségesek néha a címkék, és azt gondolom, hogy ez egy olyan címke, ami segíthet engem elhelyezni valahol a térképen annak, akit érdeke, hogy én mivel foglalkozom. Ugye én, hogy transzpersonális coach iskola, vagyis tudomásom szerint lehet, hogy létezik, de hogy nálam ez úgy azért adtam ezt a nevet ennek, mert az eszközeim, amiket használok, azok például a voice dialogue, az egy transpersonális eszköz, amit egy kaliforniai pszichológus házaspár fejlesztett ki, de hogy rendelkezik ICF minősítéssel, tehát hogy alkalmazható mondjuk coaching folyamatban is. A másik eszközöm például a taró, amit egyáltalán nem jóslásra, hanem asszociációs módszerként önismeretre, önreflexióra használok. Ez is mindenképpen egy alternatív módszer, de hogy annyira mégsem. Tehát, hogy mondhatnám azt, hogy nem a hagyományos keretekben igen, lévő, de hogy ezek az eszközök azok, amikre általában szoktam mondani, hogy igen, transpersonális szemléletben dolgozó coach, ami azt jelenti, hogy rövid alkalom, tehát hogy rövid folyamatokban ilyen 6 alkalmas kísérésekben dolgozok emberekkel, általában valamilyen céllal, tehát van valamilyen fókuszpontunk,
igen.
Mi lehet az én életutam, hivatásom, szeretném magamat jobban megérteni ezen a területen, és ha szeretném magamat jobban megérteni az a területen, az lehet valami, amin 6 alkalmon tudunk eredményt elérni, de van, hogy ez egy több éves folyamat. Tehát, hogy itt azért az is fontos, hogy tudni azt, hogy mi az, ami 6 alkalomban megígérhető.
Aha.
Valakinek, vagy nem is, hogy megígérhető, mert ugye az eredmény az ugye nagyon, nagyon személyes, tehát attól függ, hogy ki honnan indul el, stb., de hogy ami reális, szerintem 6 alkalomban. Tehát 6 alkalomban az nem reális, hogy feldolgozunk egy nagyon nagy anyatémát, mert annak több év kell. És nem azért kell több év, mert 6 alkalommal nem lehet róla beszélni, hanem azért leginkább, mert amikor ilyen mondjuk terhelt a szülőkép valamilyen oldalon, ott leginkább a segítő kapcsolat az, ami ezt szépen lassan pozitív élményekkel felülírja. Tehát, hogy valaki hallgat engem elfogadással, igen. pozitív figyelemmel, ami hiányzott az életemből éveken keresztül. Jelenleg egyébként még azt hozzáteszem, hogy most a Károly Gáspár Egyetemen tanulok, mint mentálhigiénes segítő. Tehát, hogy közben az életpálya modellemen is dolgozom, és hogy ezt éreztem, hogy ez egy ilyen talán azt hiszem, hogy egy nagyon észszerű következő lépés, és nagyon is szeretem egyébként azt a szemléletet. Ott pedig Carl Rogers személyközpontú szemlélete az, ami a képzés gerince, és hát fantasztikus. Tehát, hogy az, hogy mit tud csinálni az emberrel az, hogy valaki elfogadó figyelemmel fordul felé, és Robert Moore analitikus mondta erre, hogy listen the other people into the existence, hogy hallgasd addig a másik embert, amíg ő ott meg nem születik magától előtted. Mert valóban ez történik egyébként.
Mert egyébként nem vagyunk jók abban, hogy odafigyeljünk a másikra, mert ez egy kicsit ilyen prekoncepciós kérdés megfogalmaz, mert szerintem nem vagyunk jók egyébként benne.
Aha. Hát erre statisztikáim nincsenek, de hogy én azt gondolom, hogy inkább...
Most olyan szempontból, hogy ugye mindenki rohan magával van elfoglalva, nagyon kevés szerintem az olyan pillanat, amikor tényleg oda tudunk egymásra figyelni. És sokkal-sokkal több kéne belőle, hogy legyen.
Ezzel pedig egyetértek. Tehát, hogy én is ezt gondolom, és azt is gondolom, hogy nem biztos, hogy hát tekintve a magyar történelmet, az, hogy honnan érkeztünk, mint társadalom, mennyi traumatikus esemény van mögöttünk. Tekintve azt, hogy mondjuk korábbi generációknál mennyire tabu volt az, hogy mentális egészség. Erről nem is nagyon lehetett beszélni.
Igen.
Nem volt még az olyan régen, hogy hogy ugye tehát, hogy a pszichológia mint olyan sem létezhetett, hanem a filozófia igen. tanszék alatt kellett megszervezni, és a többi. Tehát, hogy ugye onnan jövünk, és ezek pár évtized még, tehát, hogy nem vagyunk annyira régen az időben, nem vagyunk annyira messze az időben ettől. És emiatt egyébként azt gondolom, igen, hogy szerintem mindenki csak annyi elfogadást tud továbbadni, amit már ő is tanult, meg elsajátította, magáévá tett, és ezzel nem, tehát ez nem egy laissez-faire attitűd, uh-huh. tehát hogy ez nem az, hogy csinálj bármit, én nem állítok neked határokat, hanem az, hogy én el tudom-e fogadni a személyedet, hogy tudok-e nyitni feléd pozitív odafordulással, uh-huh. hogy ki vagy te, tudok-e érdeklődő lenni benned. És ahogy például Kara Jess beszélt erről, ő azt mondta, hogy ez egyébként nem csak a terápiás kapcsolatnak, hanem az összes emberi kapcsolatnak az alapja. Tehát amikor tudok ilyen kapcsolatokat kialakítani, akkor a másik, aki benne van ebben a kapcsolatban, az anélkül, hogy én akarnám, növekedni fog, és bontakozni fog a személyisége annak a természetes ütemében. Uh-huh.
Hogy lesz valakiből transpersonális coach, illetve miért pont ez az aspektusa az egész coachingnak, vagy mondjuk sokféle coach létezik, mm-hmm. miért pont ez az irány, ami téged megfogott?
Aha. A coachingban egyébként ugye ez lehet akár egy nagyon terhelt kifejezés is, mert lehet vele szemben sok ítélet, és ezzel is találkozom. Volt egy nagyon jó segítőm, aki amellett, hogy egyébként én is járok magam terápiába, de hogy volt segítőm, aki coach volt, és akkor láttam meg azt, hogy nagyon-nagyon sok értéket lehet átadni rövid kísérésben is. És nem feltétlenül azt határozza ezt meg, hogy milyen volt az ő tanulmányi háttere és a többi, és most nem is akarnám így egymás ellen sarokba rakni a segítő foglalkozásokat, és nem is azt mondom, hogy nincs szükség arra, hogy fejlesszük magunkat szakmailag, hanem azt, hogy a segítő jelleme és megdolgozottsága annyira meghatározó, hogy egy pár alkalommal, akár egy rövid kísérés során is, amit én megtapasztaltam, hogy hihetetlen mértékben ki tudott nyitni azokban a témákban, amikben hozzáfordultam. És ez nekem egy fontos inspiráció uh-huh. volt, hogy egyébként igen, ezt is lehet jól csinálni. Szóval volt egy nagyon pozitív élményem. A transpersonális szemlélettel kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy szintén a saját utamból alakult ez ki, mert hogy amikor elkezdtem a saját terápiámat 2019-ben, ami egyébként az úton is tart, és hiszem és vallom egyébként, hogy minden segítőnek a személyisége a munkaeszköze, tehát hogy ez uh-huh. egy ilyen élethosszig tartó folyamat
igen.
is. Ilyen, hogy is mondjam, hát due diligence, tehát hogy valahol kötelességünk is ez
igen.
segítőként. De hogy megjelent bennem az is, hogy ez megy egy szintig, és hogy vannak még mélyebb szintek, ahol én szét szeretnék nézni. Azt hiszem Stanislav Grof, de talán más is használta ezt a kifejezést, hogy pszichonauta. Az az ember, aki érdekelt abban, aki aktívan tesz azért, hogy feltárja, felfedezze a belső világát, akár önállóan is. Uh-huh. És ez nekem borzasztóan szimpatikus kifejezés. Tehát például, ahogy, és majd mindjárt fogunk róla bővebben is beszélni, de hogy ahogy Carl Jung, a svájci pszichiáter és az egyik meghatározó pszichoanalitikus iskolának az atya, ő is amire rájött, azt leginkább a saját belső utazásán keresztül fedezte fel.
Igen.
Tehát neki volt egy nagyon hosszú folyamata, aminek ugye a vége a Red Book lett a piros könyv, ahol ezeket ő lejegyezte, amit egyébként a halála után x évig még nem is lehetett kiadni. De hogy először neki volt egy nagyon erős saját élményes útja, ahol látott egy csomó mindent, lett egy csomó inspiráció, és utána hát jó tudóshoz illően ő utána azokat kezdte el kutatni és bizonyítékot keresni rá, és alátámasztani a külvilágban is.
Uh-huh.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos aspektus, és még akkor is, hogyha egyáltalán nem vagyunk segítők. Tehát Robert Johnson beszélt róla, aki szintén jungi pszichoanalitikus, hogy gondoskodj a belső világodról, és a belső világod gondoskodni fog rólad.
Ez milyen frappáns. Tényleg egyébként.
Az. És én ennek nagyon sokszor megtapasztaltam az igazát. És majd fogunk később beszélni erről a beszélgetés folyamán. De hogy az álmaink, azok nagyon, nagyon jó súgók tudnak lenni, hogyha jó megoldó kulcssal fordulunk feléjük. A megfelelő megoldó kulcssal fordulunk feléjük, és itt egyáltalán nem álmos könyveket értek alatt, és fix jelentéseket, hanem az, hogy van akár erre is egy jó módszer, vagy egy... vannak hasznos módszerek, akkor ezt így mondom, amikkel a saját egyéni asszociációink és a saját történetünk felfejthető az álmokból, és az a tapasztalatom, hogy egyébként az álmok nagyon, és akár a tudattalan is, nagyon meghálálja az, hogyha figyelmet fordítunk rájuk. Úgyhogy ez egy hosszú válasz volt a kérdésedre, amit kérdeztél.
Meg előre is vetítetted, hogy még miről fogunk még beszélni. Nagyon hosszú a listánk már, de ez tök jó egyébként, tehát hogy abszolút nem gond. Milyen problémákkal tudnak hozzád fordulni akkor emberek? Tehát, hogy itt főleg inkább az érdekel leginkább tényleg ez a transpersonális módszertan, hogy olyanok fordulnak hozzád, akiket ez eleve érdekel, és úgy választanak, vagy inkább nem tudják, hogy mi ez, és rájönnek, hogy ez egy számukra szimpatikus vagy hatásos módszertan.
Aha. Szerintem mindenképpen van először egy szimpátia felé, a nyitottság felé. Tehát itt semmiképpen nem, hogy is mondjam, itt nem elvárt senkitől a hit, hogy higgyen ebben. Inkább a nyitottság, inkább a kíváncsiság. És ezek egyébként meg, hát leginkább, ezek nem bemondásos dolgok. Tehát maga ez a szimbolikus világ, hanem ugye akár a jungianus szemléletben ezért elég erősen alá lett támasztva, hogy miért fontosak ezek a szimbólumok, mit szoktak kifejezni általában, és a többi. Én azt gondolom egyébként, hogy akár a spiritualitás, akár a mondjuk az, hogy a nem könnyen szerzett spiritualitás, vagy a ez a akár a modernkori miszticizmus, a stabil alapokon nyugvó modernkori miszticizmus, akár a pszichológia, valahol mindegyik a saját élményeinkről próbál meg beszélni különböző szavakkal. És hogy én azt hiszem, hogy ide nyúlunk vissza. És hogy milyenek, amit kérdeztél, hogy milyen témákkal fordulnak.
Hogy milyen problémákkal fordulnak hozzád emberek. Aha.
Szerintem, ami általános kép, az, hogy hat alkalom szerintem arra elég, hogy ez egy iránykeresés. Tehát egy iránynak a megtalálása, kicsit közelebb kerülni magamhoz. Uh-huh. Most mondhatnám azt is, hogy egy hajókormányon az a pár fok, ami közelebb visz ahhoz az életúthoz, ami nekem önazonosabb. És általában amúgy ezek szoktak lenni, tehát, hogy karrier,
igen.
Hogyan tudnék mondjuk önazonosabb lenni a karrier, az életutamban, az emberi kapcsolataimban. Az emberi kapcsolat egyébként egy mélyebb téma is lehet akár, szóval ez mindig egyéni, hogy éppen aki jön hozzám, annak mondjuk én tudok-e segíteni, vagy inkább azt mondom, hogy már érdemesebb egyből egy több éves folyamban elkezdeni ezt a munkát.
Ja, mert van ilyen, hogy azt mondod valakinek, hogy így bocsi, de hogy szerintem ez egy több éves munka kéne, hogy legyen, és akkor inkább nem tudsz vele foglalkozni, és azt mondod, hogy jó, akkor nem tudom, mennyire ideire.
Persze. Ez elég gyakran előfordul egyébként. Tehát, hogy és főleg ugye, tehát, hogy nálam kétféle szolgáltatás van, ami ahogy én a segítői minőségemben működöm. Az egyik ez a hatalkalmas kísérés, ahol van egy íve, ahol nagyjából ezt a hűs útját járjuk be egyébként, hogy mi van most, mi az a cipő, ami már elkezdett szorítani, mi az, ami már elkezdte hívni az embert, és akkor ránézzünk egyébként álmokra is, tehát hogy mik a jelenlegi álmok, azok mit mondhatnak erről, hogyan kapcsolódhatnak ehhez, és a többi. És hogy mi lehet az a következő lépés, amivel egyel közelebb kerülhetünk ehhez. Ugye coachingban van a karrierváltás is, de hát egy karrierváltás akár több éves folyamat is lehet. Ezért mondom, hogy itt mindig, hogy mondjam azt, a klasszikus népmesei morzsákkal kiszólt úton a következő morzsa az, amiben egy ilyen hatalkalmas folyamat segíteni tud. Ez az egyik felhasználgáltatásomnak, a másik pedig az egyalkalmas tarulések. És olyat is lehet, hogy valaki, aki mondjuk nyitott arra, hogy kártyákkal dolgozzon, asszociatív módon, ő beküld hozzám egy témát, írásban egy pár mondatban nagyjából, hogy mi az, amivel ő dolgozni szeretne, és akkor ott is, ott általában összeállítok egy ilyen 6-12 kérdéses kérdéssort, ami szerintem alkalmas lehet arra, ezek ilyen önreflektív kérdések, ami szerintem alkalmas lehet arra, hogy egy mélyebb megértéshez vigye azt, aki ebben az ülésben dolgozik velem, és én vele. És erről is egyébként, hát szokták szeretni nagyon pozitívak a visszajelzések már erről az egy alkalmasról is, mert akárha mondjuk valaki éppen egy terápiás folyamatban is van, el tudja vinni ezeket a felismeréseket. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagyon erősek ezek a képek, és azt tudom mondani, hogy még akár azok a véletlen egybeesések is, hogy bizonyos kérdéseknél valamiért egy nagyon pontos lap érkezik meg, amire nem számítunk, és akkor a saját világnézetének megfelelően ezt mindenki hozzárakhatja, hogy ez vajon mi lehet. Szerintem ennek a hatása nagyon érdekes. És egyébként, ha már ezt behoztam, akkor érdemes arról is beszélni, amit Jung úgy nevezett, hogy szinkronicitás, ami hát azt hiszem, hogy a redukcionista tudományos módszerekkel bajban lennénk, hogyha ezt be kellene bizonyítanunk, de elég szépen írta erre Jung, és már az összes műveknek a 8. kötete, az már kapható is magyar fordításban, amiben a szinkronicitásról szóló rész van. Egyébként a Scholar kiadó gondozásában gyönyörű a fordítás, nagyon magas minőségű munka, és csak egy rövid magyarázat ehhez, hogy Jung szinkronicitás alatt azokat az eseményeket értette, amik egymással egyidejűleg fordulnak elő. Az előfordulása a valószínűség igen kicsi, de ez csak az egyik oldala. A másik oldala az, hogy az egyén számára valamilyen jelentőséget hordoz.
Tudsz példát?
Igen.
Szinte, mintha már készültél volna, én meg pont jókor kérdeztem meg, hogy tudsz-e példát.
Igen, mert pont eszembe jutott. Na. Ebben egyébként a szinkronizásról szóló eszében írt Jung erről egy példát, hogy, de amúgy a saját életemről is tudok példát. Ő arról írt, hogy egy klienssel dolgozott éppen egy álomellemzésben, és ebben az álomban a hölgynek valaki a tenyerében átnyújtott egy ganajtúra, egy Scarabeus bogarat. És ott ült a rendelőjében, és ezt hallgatták, és próbálták kitalálni, mi lehet ez a Scarabeus bogár, mit szimbolizálhat. És ahogy ezt hallgatta, hogy valami kaparózik az ablaknál ott a rendelőjében, felállt, odament, és kinyitotta, és ott volt egy ilyen pici ganajtúró bogár az ablakban, és a tenyerében odaadta a nőnek, és mondta, tessék, itt van a maga Scarabeus bogara. És hogy ez egy áttörés volt ebben a terápiás folyamatban, azért, mert a nő az alapvetően nagyon racionális beállítottságú volt. Tehát most mondhatnám azt is, hogy a személyiség diszpozíciója nagyon kötött volt. És ugye ezek az események, amik mondjuk a szinkronicitás is, akár a jungiánusok is, akár Rudolf Otto, Das Heiliger, a Szent című könyvében, azt hiszem így fordították magyarra, bevezette azt a fogalmat, amit később Jung is átvett, hogy numinozitás. Tehát ez az, amikor van valaminek egyfajta misztériuma, egy megfoghatatlansága, és ezek a numinózus események, mint például milyen a szinkronicitás is, alkalmas arra, hogy relativizálja az egót. Ami azt jelenti, hogy nagyon gyakran az elsődleges énrészt, ami önmagát egészen ilyen mélyebb találkozásokig egyedül valónak gondolja, megismerkedik valami nála nagyobba. És az ilyen pillanatok, az ilyen megmagyarázhatatlan egybeesések is ilyenek lehetnek. És a taró, visszatérve ehhez, a taró egyébként nagyon alkalmas erre. Jung egy előadásában érintette, hogy a Marseille taró 22, a nagy árkánumának 22 lapja a főbb archetípusokat megjeleníti, amik egyébként a kollektív tudattalanhoz köthetők, és tehát a pszichének a mély rétegeihez, és ezeket az ős képeket jeleníti meg, és mint divinációs eszközök alkalmasok arra, hogy ezekkel a szimbólumokkal aktív kapcsolatba lépjünk. És Ken James, a Chicagói Jung Intézet egyik analitikus, akitől én nagyon sok anyagából tanultam és merítettem, és nekem nagyon nagy inspiráció. Ő mondta, hogy a taró az gyakorlatilag ilyen háziasított, idomított szinkronicitás. Tehát ugyanaz, amit a szinkronicitásnak a klímája, ami szükséges ahhoz, hogy ez megtörténjen, az élet véletlenszerű eseményei. És azok egybeesései. És azzal, hogy a lapokat véletlenszerűen keverjük, igazából ugyanazt a véletlenszerűséget modellezzük le, ami a szinkronicitások előfordulásának kedvez. amellett még, hogy ugye itt vannak a szimbólumok és a tudattalan alapokon. Úgyhogy...
Én azt hiszem, hogy értem, de nem biztos, hogy vissza tudom mondani ezt így. De nagyon-nagyon izgalmas. Még egy dolog a fejemben van a szakmai kontextussal kapcsolatban, aha, aztán majd rátérhetünk az álmokra, meg a taróra bővebben, jó, mert hoztál is egyébként egy
taró,
pakli tarókártyát.
Igen. Kettőt.
Kettőt is. Igen. Hogy... mindezt, amiről beszéltél, meg ezt a transpersonális aspektust,
igen,
ezt hogyan lehet egy picit az emberek, hogy mondjam, az ezzel kapcsolatos előítéleteket kicsit lebontani az emberek fejébe, amikor arról van szó, hogy coaching, vagy pszichoanalízis, vagy ilyen módszerek. Ugyanis a taró kapcsán azért nyilván a jóslás az, ami a legtöbb embernek például eszébe jut, de igen, hát ahogy mondod, nem csak erre lehet használni.
Igen, de az álmok kapcsán is szerintem az a meglepő nekem, hogy az álmok kapcsán is van, akinek az jut eszébe, hogy ez ilyen, az álom értelmezés az ilyen babonás dolog. Uh-huh. És hogy nyilván nem alaptalan ez, mert hogy lehet az előítéleteket lebontani, hát szerintem edukáció. És nekem ez valahol küldetésem is, hogy ha például valaki az Instagram oldalamat felkeresi, ugye a saját nevem, ez itt a reklámhelye.
Nyilván kell egy kicsit, persze.
De hogy ettől függetlenül ott nagyon sok edukatív tartalmat osztok meg, tehát hogy lehet ott, szerintem akinek van erre nyitottsága, és én nem gondolom azt, hogy mindenkinek kell, hogy legyen erre nyitottsága, tehát aki viszont érzi a hívást, és esetleg van benne egyfajta tartás ezzel kapcsolatban, hogy ez valamilyen jóslás, uh-huh, és a többi. Érdemes ezt, tehát hogy én is több oldalról kibontottam, hogy hogyan lehet ez hasznos, miért önismereti fókuszú. Tehát ahogy én használom, én azt gondolom, hogy attól lesz önismereti, hogy elsősorban nem én mondom meg a kliensnek, hogy mit jelent egy lap, hanem felhúzunk egy kérdésre egy lapot random, és engem az érdekel, hogy neki mit jelent.
Aha.
És ebből a szempontból akár azt is mondhatnám, hogy tök mindegy, hogy melyik lapot húzza, igen, fel. Mert annyi szimbólum van rajta, hogy ami fontos, azt ő lehet, hogy meg fogja belőle látni, és ez is a tapasztalat egyébként. Hogy a hagyományos, ugye a taróolvasóként egyébként nekem jó, ha tudom a hagyományos jelentését is az összes lapnak, akár több könyv szerint is. De az a tapasztalat, hogy amikor nagyon személyes a jelentés, és köze nincs annak ahhoz, ami a hagyományos jelentés, hanem a kliensnek nagyon a sajátja, az nagyon tud segíteni azon a folyamaton, amit éppen csinálunk. Tehát ott vannak a nagyon személyes jelentések, és ugyanez igaz álmokra is. Tehát, és akkor már behozom azt is, mert hogy...
Nyugodtan, mert amúgy is erre felementünk volna el.
Igen, 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 és akkor majd mindjárt rámenjünk, konkrétan két lapot készítettem már,
jó,
amiről szeretnék beszélni. De hogy az álmokkal is ugyanez a helyzet, hogy itt sem arról van szó, hogy álmos könyvet keresünk, hogy vagy valakinél ott van a megoldó kulcs, és mondja már meg nekem, hogy mit jelent az álom. Bizony, vannak nagyon, nagyon nagy egyezések abban, hogy bizonyos visszatérő szimbólumok ősképekként mit jelenthetnek. Ugyanis mondhatnám azt is, hogy ezek az ősképek az örökölt emlékezetünk. Tehát, hogy ugye Jung azokat hívta egyébként például mítoszokban megjelenő motívumok, amik földrajzi helytől és kultúrától függetlenül visszatérően előfordulnak. Gonosz boszorkány, bölcsőreg ember. Tehát, hogy ezeket mindannyian ismerjük. Álmokban is hasonlóak egyébként. A tarólapjain is hasonlóak. Például a remette lapja, ez a bölcsőreg ember, szürke Gandalf.
Szürke Gandalf.
Ugye ezeket...
Nem, most ezen nevetünk, de valaki, aki nem ismeri ezt a világot, tök jó, hogy lefordítjuk ilyen karakternevekre. Tehát,
abszolút.
Én megvettem a szürke Gandalf kifejezést, abszolút, ez esetben, mert ez szerintem sok mindenkinek segít képbe helyezni azt, hogy mit csinálunk itt, vagy te mit csinálsz, vagy ezek mit jelentenek.
Persze, és hogy ezért volt szerintem fantasztikus Jung, mert a nem csak a... Tehát, hogy ő azt mondja, hogy minden mitológia, ami belőlünk jön, az valójában rólunk mesél.
Uh-huh.
És hogy akár mondjuk ezért zseniális Tolkien is, mert hogy egy annyira ősi archetipusos rétegét mutatja be a pszichének, ami valójában mindannyiunk ősi archetipusos belső,
igen,
története.
Hogyne, persze.
Valójában
hát ezért tudunk ennyien kapcsolódni hozzá, meg ennyire, meg újraélni, meg sokszor, nem tudom, én évente megnézem egyébként.
Igen.
Mert hogy annyira zsigerien kötődünk, és kötődök én is ehhez, amiket mondasz, a mese, a típusok, a hős, a jó győz, de közben megküzd, és milyen áron, és hát ezekhez mindenki. De ez persze sok minden történetbe előjön, meg sok mesébe ugye előjönnek ezek.
Hát persze, de hogy ezek az analógiák azok, amik segítenek nem csak szavakat, de képeket is találni a saját emberi élményeinkre. És Edward Edinger az alkimiáról szóló egyik könyvében beszélt arról, hogy az analógiák azért fantasztikusak, mert megfoghatóvá teszik a megfoghatatlan.
Igen.
És ez egy fantasztikus élmény. Akár segítői folyamatban érez téged, akár valamelyik hősben látod azt, hogy hát az én küzdelmeim is nagyon hasonlóak ehhez.
Igen.
Úgyhogy mindenképpen, és a Tarú is ennek az analógiás szemléletnek a mentén működik, és ugyanígy, ahogy az álmok is. És az álmoknál is leginkább az egy érdekes kérdés, ugye itt is megkülönböztetünk többfélét, tehát vannak, előfordulhatnak prediktív álmok is. És nem azért, mert hát kérdés, tehát akár metafizikai irányba is elmehetünk, de hogy az egyik magyarázat erre az, hogy a tudattalanunk annyiféle apró jelzést összeszed a nap folyamán.
Persze, ajaj.
Akár belőlünk, akár a környezetünkből, hogy az alapján neki nagyon könnyű ilyen predikciókat előre jósolni, és ez csak az egyik rétege, ugye ez egy messzire vívő beszélgetés, hogy lehet egy álom prediktív, előrejelző. Vannak nyilván vágybeteljesítő vagy félelmekről mesélő álmok is, de hogy egy nagyon nagy kérdés lehet az, hogyha például az álmokkal akarok dolgozni, és önismeretre akarom használni az álmot. Amire ugye beszéltünk itt az elején, hogy a modern kor ember az valahol a saját mitopoetikus rétegétől, a saját képi világától, a saját belső világától és mitoszától valamelyest eltávolodott, inkább a racionális világba áthelyeződött ember. És hogyha szeretnénk ezt a felborult egyensúlyt valamelyest helyreállítani, hogy azt is mondhatnám, hogy ez a felborult egyensúly egyébként nagyon szuperül helyre tudná magát állítani, ha lenne egy kapcsolatunk ezzel a belső világgal, ami Jung szerint tehát a tudattalanunk van egy kiegyenítő funkciója is. És Edward Edinger beszélt arról az Ego and Archetype című könyvben, hogy gyakorlatilag ami ennek az egész önismeretnek a folyamatnak a célja, ez most itt már nem csak arra gondolok, hogy hat alkalmas kísérésben vagy egy alkalmas tarónál mit lehet itt csinálni, hanem arra gondolok, és most egy kicsit lerakom itt ezt a segítők alapot, hogy én, mint magánember, van egy csomó eszközöm arra, hogy nyomon kövessem a saját belső fejlődésemet, és legyen egy aktív kapcsolatom a saját belső világommal. És ez... Tehát, hogy azért inspirálok nekem, akiket én szeretek olvasni, mert ők nem csak akadémiai elefántcsontoronyban ülő gondolkodók, hanem ők modern misztikusok, akik ezt élik. És például nekem nagyon tetszik az, hogy Robert Johnson az Inner World című könyvben konkrétan a nép kezébe adja ezeket az eszközöket. Így értelmezd az álmod 4 lépésben. Aha. Fantasztikus, és egy nagyon vékony könyv, sajnos még nem jelent meg magyarul, de tökéletesen alkalmas arra, hogy én a saját belső világomhoz kapcsolódni tudjak, és azokat az üzeneteket, amiket napközben nem engedek közel magamhoz, azokat a tanulságokat én megláthassam, és ehhez csak annyi kell, hogy reggel felírom az utolsó gondolatot.
Igen.
Az álmomból, vagy amennyi megvan, és aztán meg rászánok kb. Egy ilyen fél órát, 20 percet, hogy kisilabizáljam, mondjuk egy pár kérdés, ami segíthet, hogyha az álomban minden karakter én vagyok, akkor mit akar nekem mondani ez az álom?
Szerintem alapvetően azért nem tudunk elindulni ez irányba, mert hogy az emberek többsége nem is érzékeli azt, hogy ez az egyensúly, ez felborulhatott. Szerintem. Hiszen ugye nem így járunk elünk a világban. Nekünk az a normális, hogy a modern világ modernként létezik körülöttünk, holott amúgy, amiközben mondtad, gondolkodtam ezen, hogy ha belegondolsz, tulajdonképpen logikus, amit mondasz, hiszen az emberiség sokkal-sokkal nagyobb részét töltötte nem modern világban.
Pontosan. És a nem modern részünk, ugye a tudattalan, a nyers, az élet, az ösztönös rész és a többi, ugyanígy itt van velünk. A mindennapi életünket szabályozza, csak most árnyékként létezik az életünkben. Ugye beszéltünk erről, hogy árnyék munka,
igen,
voice dialog, nem biztos, hogy lesz erre már most idő, de árnyékként él bennünk tovább, és És ugye az, ami tudattalan, azt nem magamban látom meg, hanem mondjuk a másikban projekcióként. Tehát az árnyék projekció, a társadalmi polarizálódás, a másik a rossz, az ellenségképzés. Tehát, hogy ezek mind-mind, a szétszakadottságunk az valahol a saját kettészakadtságunk is. Tehát, hogy és igen, tehát, hogy ezek a tanítók, ezek a kifelé projektálódott tartalmak, ezek mindaddig itt maradnak, amíg meg nem tanuljuk belőle azt, amit meg kell tanulnunk. Tehát, hogy de akár különböző népcsoportoknál is kialakul, tehát népcsoportokra való indulatkivetítésként is megjelenhet ez az árnyék projekció. Tehát, hogy ezek annyira itt vannak velünk.
Ennek mi a pontos mechanizmus? Már egyébként jó, hogy ezt behoztad, és hiába mondod, hogy nem biztos, hogy lesz, egy picit azért beszéljünk erről, jó? Mert izgalmas, és tehát, hogy mi ennek a mechanizmusa, amikor azt mondjuk, hogy árnyék projekció, és kivetítjük a másikra azt, amit igazából, ha jól értem, magunkban nem tudatosítunk, vagy nem veszünk észre.
Pontosan. Itt most behoznék egy idézetet a...
Nyugodtan.
Robert Johnsontól, mert neki van egy fantasztikus könyve, aminek az a címe, hogy Owning Your Own Shadow, azaz, hát birtokold a saját árnyékodat, vagy legalábbis tudatos vagy róla. És volt erről egy írás, aminek az volt a címe, hogy a társadalmi polarizáció bűnbakkeresés és lincselések lélektana. És ebben fordítottam magyarra Johnsonnak az egyik gondolatát. Mi így hangzik. Sötét fejezet a történelemben, amikor az emberek másokra kényszerítik a saját árnyékuk cipelését. Férfiak a nőkre vetítik az árnyékukat, a fehérek a feketékre, a katolikusok a protestánsokra, a kapitalisták a kommunistákra, a muszlimok a hindukra. A lakóközösségek vagy falvak kiválasztanak egy családot bűnbaknak, és ezek az emberek fogják magukon cipelni az árnyékot az egész csoport helyett. Valójában minden csoport tudattalanul kijelöli egy tagját fekete báránynak, és eléri, hogy ő cipelje a közösség sötét részeit. És ez egyébként családokban is, idézet vége, és egyébként ezt családokban is láthatjuk, tehát, hogy mondjuk diszfunkcionális családrendszerekben ott is megjelenik előbb egy, ugye ez a golden child, az aranygyermek, akit idealizálnak, és akkor van valaki, aki meg kinyitja a száját, hogy figyelj, amúgy itt egy csomó minden nem jó, és hát nyilván ő az, aki meg az árnyékot mutatja a családban, tehát a fekete bárány. És hogy kérdezted, hogy mi a projekció ennek? Hát ugye erre szokták mondani, hogy minden, ami a másikban irritál, az a saját maga mélyebb megértéséhez vezet. Tehát ennek az a dinamikája...
Ez szerintem még a klasszikus pszichoanalízis szempontjából is tök értékelhető gondolat.
Igen, ez onnan is jött egyébként.
Az akkor abszolút beletaláltam.
Igen, ez Jungé volt. És a milyen módszert meg én használok a voice-dialogban, az szintén erről beszél, tehát azt mondja, hogy vannak elsődleges énrészeink, és vannak úgynevezett kitaszított, elutasított énrészeink. És hogy ezek a minőségek, ezek általában azok, amik így hétköznap irítálnak minket a másikban. Például, ha mondjuk én egy olyan családba jöttem, ahol nagyon komolynak kellett lenni, és nagyon civilizáltan kellett mondjuk étkezni az asztalnál, és ha hangosan nevettem, az már egy ilyen szemöldök felhúzáshoz vezetett, akkor előfordulhat, hogy a harsány emberekkel szemben nekem lesz egy ítélet.
Uh-huh. Igen.
És az egyébként, hát hogy nagyon sok ilyen minőségünk van, tehát, hogy amilyenek lettünk, az létrehozott egy csomó olyan minőséget, amilyenek nem lettünk, viszont azok is bennünk vannak potenciálisan. Igen. És nem is az az érdekes, hanem az az érdekes, hogy hol van felborulva az egyensúlyom. Tehát hol van az, ahol nagyon meg vagyok keményedve, ahol nagyon elvesztettem az egyensúlyt, és valamilyen homeopátiás mennyiségben az a másik minőséghez nekem érdemes lenne közelebb kerülni.
Aha.
Vagy mondhatnám azt is, hogy ahogy növekszem, tehát Marie-Louise von Franz hozta ezt a hasonlatot, hogy az individuáció, a személyiségfejlődés az olyan, hogy mint ahogy egy fá, tehát egy magban benne van, hogy milyen fává szeretne kinőni, hogy az emberben is van mélyen valami, ugye ez a self, ez az ősvaló, ami hordoz arról információt, hogy mi milyennél szeretnénk kibontakozni. És valahol ebben a kibontakozásban mindig aktualizálódik, az asztalra kerül egy-egy ilyen téma, tehát ami már nagyon sokszor szembe jön, irritál, igen, és a többi, és hogy mi lehet itt az, ami nekem a hasznomra vált.
Mert egyébként az élet olyan tükkös, hogy mindig eléd rakja. Azt, amivel nem foglalkozol, azt valahogy mindig visszatérő módon eléd rakja. Számomra egyébként az az érdekes következő lépése ennek, hogy amikor realizálod, hogy mi az az egyensúly, ami felborult, akkor mit kezdesz vele? Tehát, hogy ugye te példának azt hoztad, hogy mondjuk olyan családban nősz fel, ahol nem tudom, pedánsan kell viselkedni, asztalnál nem röhögünk szépen. Tehát amikor bekerülsz egy olyan társaságba, és ahol érzed, hogy irritál ez a fajta közeg, ahol mondjuk nagyon harsányak. Ha ezt te realizálod magadban, hogy ez azért van, mert valójában ez az egyensúly benned felborult, akkor mit kezdesz vele, és hol van az igazság? Ha az igazságot egyáltalán lehet ilyen formában üldözni, vagy keresni, hogy azt fogod mondani, hogy jó, valójában tényleg én az vagyok, aki nem szereti a harsány embereket, vagy azt mondod, hogy hű, hát basszus, egyébként tök jó a harsány emberekkel lenni, mert ezt és ezt és ezt kapom tőlük, mint élmény, és inkább a gyökereimtől távolodom el. Ez benne szerintem a nagyon-nagyon nehéz, hogy az ember mit kezd utána az információval.
Igen. Hát ugye a voice dialog szemlélete szerint a voice dialog facilitátor soha nem mondja meg a kliensnek, hogy mi az ő aktuális egyensúlya, hanem azt ugye a kliens találja meg magának, hogy neki mi lehet az autentikus egyensúlya, de az az egyensúly keresés az onnantól kezdődhet el, hogy van-e aktív reflexió erről. Tehát az már szerintem egy nagyon jó első lépés, hogy én ezt meglátom, hogy, és akkor beszéljük most egy picit arról például, hogy mi újság van az ösztönösséggel, vagy a düvel, az is egy nagyon gyakran leválasztott minőség. Tehát, hogy amikor én nagyon civilizált és kifinomult vagyok, és mondjuk nehéz nekem asszertívnak lennem, és mondjuk pont azért, mert a dű az egy olyan rész, amit én nagyon távol tartottam magamtól, akkor itt mi a helyzet, ugye? És ehhez hoztam egyébként egy lapot.
És nem is baj, hogy rátérünk, mert úgy vagyunk időben, hogy most nagyjából rá is tudunk térni a taróra.
Jó. Tehát igazából ezek a polaritások azok, amik mutatják azt is, hogy eljutottunk egy érési folyamathoz, vagy egy érési folyamatban egy ponthoz, amikor már meg tudnak jelenni a polaritások, és a jungiánosok szokták ezt mondani, hogy tartalmazni tudjuk az ellentétek feszültségét. Vagy amikor már elég éretté válunk arra, illetve az azon való gondolkodás is érlel. Tehát, hogy... és hogy még, de még mielőtt tovább mennénk, hogy válaszoljak a kérdésedre. Hogy én azt hiszem, hogy nagyon sok esetben ott van szerintem a kutya elásva, hogy most ez lehet, hogy nem fog először teljesen ide rezonálni, de hogy én azt a kérdést szoktam feltenni, hogy ki az bennem, akit még nem hallgattunk meg.
Aha.
Hogy van-e valamilyen olyan része, aminek a szükségletére még nem figyeltem oda? Mert lehet, hogy van bennem mondjuk egy kreatív gyerek, aki nagyon szeretne játszani, de nem tudott 15 éves kora óta, mert azóta nekem nagyon komolynak kell lennem. Lehet, hogy nekem ez borzasztóan hiányzik az a játékosság, én azt nem tudom. De hogy ki lehet az, akit még nem hallgattam meg? A voice dialog azt mondja, hogy érdemes, minden részünk érdemes az együttérző odafordulásra. Még az is, ami felé először nagyon nagy ítéleteim vannak, mert ha leülök, és meghallgatom őket, és akkor most ez a voice dialog ezt úgy csinálja, hogy ugye székekre ülteti ki a részeket, konkrétan személyként szólítja meg őket a facilitátor ebben az esetben, és nagyon érdekes történeteket mesélnek. Még az is, ami mondjuk egy nagyon kritikus én rész, nagyon gyakran ott is kiderül, hogy igazából neki ő azt szerette volna, hogy nagyon megvédje az ő gazdáját, tehát hogy a szemét, aki előtte középen ült. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azok a részek is, amik elsőre ilyen nagyon, nagyon nehéz működésnek tűnnek, hogy valójában azokban is van valami, ami igazából érted van, téged szeretne megvédeni, akár mondjuk a belső hajcsár én rész, aki nagy teljesítményekre képes, és sok kiégésünk mögött van. Tehát, hogy ez az egyik, és hogy mit lehet kezdeni. Ugye ennek egyrészt lehet ilyen eszköz, és én azt szoktam mondani, hogy van egy sorrendje annak, egy intenzitási sorrendje annak, ahogy lehet ezzel dolgozni. Szerintem a legkevésbé intenzív az akár maga ez a naplózás róla, hogy mi az, ami engem a másikban irritál, és én azt hol tagadhatom meg magamban ezt a minőséget. Ehhez egyébként, hogyha bárki, aki hallgat, felmegy a honlapomra, ott van erre egy teljesen ingyenes munkafüzet, azt le tudja tölteni, és ott végig tud menni ezen a kérdés során. A következő lehet szerintem az álmok. Tehát ha naplózom az álmaimat, és nézem, hogy ott mi történik. Mert már maga az, ott történik egy csomó minden magától. És tájékoztat engem egy csomó belső folyamatokról. Egyébként, hogy miért fontos az álom? Hát magának a voice dialog folyamatnak, amelyek szintén jungi gyökerekkel rendelkezik, ez a lakmuszpapírja. Tehát, hogy hol tartunk a folyamatban. Aztán szintén még ide sorolnám egyébként a tarót, de azt még lehet, hogy az álmok előtt, mert az álmoknak én sokkal-sokkal nagyobb prioritást adok, mint a tarónak, mert az a legszemélyesebb kép, ami létezhet. Nyilván akkor jön a taró is, ami egy ilyen képi módszer, amivel lehet ezzel dolgozni, lehet ezekre a minőségekre reflektálni, mert ezen a 78 lapon az életnek a neheze és a könnyűje egyaránt benne van. Tehát ez nem azért van ott, hogy téged feldobjon.
Ez nem játék.
Nem. Lehet amúgy játékosan is használni, tehát ha például író vagy, és ihletet szeretnél, akkor csinálhatod azt, hogy húzza a lapokat, és akkor az uh-huh. Random inspiráció. De egyébként az nagyon kemény tükör tud lenni a taró. És tehát, hogy az is egy erre alkalmas folyamat. Aztán azután jönnek az intenzívebb élmények, az úgynevezett aktív imagináció, ami szintén egy jungiános módszer. Robert Johnson ezt is nagyon becsülendően a nép kezébe adta, tehát aki pszichonauta, és szeretné magát felfedezni, az használhatja ezt. Igazából ez egy vizualizációs gyakorlat, ahol én különálló emberként beszélgetek mondjuk korábbi álombéli karaktereimmel, de ott az egészen pontosan ki van fejtve, hogy. És akkor a még egyen intenzívebb az meg már a voice dialog, amikor konkrétan valaki beleül, ennek a megszemélyesíti ezt a részt, és akkor úgy beszélget vele egy facilitátor. Tehát, hogy ez, és aminek meg az egész a teljes folyamatát, nyilván ugye a jungiános irányzatról beszélgetünk, tehát hogyha valaki ezt egy hosszú kísérésben szeretné megtapasztalni, annak én is azt javaslom, hogy a legjobb, hogyha ezt egy jungi analitikus pszichoterapeutával teszi. Az a hosszú útja ennek. De attól még nagyon sok eszköz, ami ebből maradt örökül, felhasználható akár egyénileg saját munkára is. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy Jung is, nem tudok éneket kijelenteni hette, úgyhogy inkább nem jelentek ki, de hogy látva azt, hogy ő mennyire saját élményes volt, én azt hiszem, hogy ő örülne annak, hogy az ember a saját kezébe veszi a saját tudattalanja megismerését. És ez nem azt jelenti, hogy vannak témák sajnos, amivel kapcsolatban nem kell egyedül próbálkozni. Tehát, hogy von Franz mondta ezt, hogy nem látjuk a hátunk közepét. Tehát, hogy van egy csomó minden, amit egyénileg el tudunk kérni, egyéni államértelmezésben is, de vannak olyan helyzetek, ahol kell, hogy legyen egy külső ember, és vannak egyébként teljesen a nem patológiás esetekről beszéltünk, de hogyha súlyosabb mentális zavar van, nagy traumás történt, és többi, akkor meg egyértelmű, hogy minél hamarabb olyan embert keresni, aki trauma feldolgozásban jártas, terapeuta, akár mondjuk szomatikus irányzatban, ICD-ben, akár klinikus, akinek van traumás tapasztalata. Vannak fantasztikus módszerek erre, mint például az EMDR, tehát hogy, és kérdezted korábban, még ide visszacsatolnék, hogy van-e, hogy én átirányítok embereket hozzám érkezőbe? Természetesen. Tehát, hogyha látom, hogy valami olyan embert igényel, tehát, hogy taróban azzal nem tudunk dolgozni, hogy hogyan dolgozzam fel a traumámat.
Persze.
Tehát, hogy a taró az inkább ilyen következő lépcsőfokokat, irányokat segít megmutatni, de hogy az önismereti munkát a több éves feldolgozás nem helyettesíti. És a saját munkára is igaz ez, hogy amikor arra van szükségem, hogy én felülírjak egy negatív szülőélmény, az bizony több év, és ettől nem kell megijedni. Mármint, hogy ez nagyon jó, hogy pár év alatt felül lehet írni pár évtizedes történeteket.
Hevesen bólogatok egyébként közben, csak így, hogy a hallgatók kedvér. Na figyelj, taró, most már nagyon sokszor elhangzott, és jó. Nagyon szemezek azzal a felső lappal, úgyhogy a maradék időben tarózzunk, és jó. Ezt valahogy próbáljuk így a hallgatóknak átadni, hogy mi fog itt történni.
Jó, két lapot hoztam már, amihez egyébként nagyon kapcsolódik ez az út is, amiről beszéltünk eddig. Tehát a személyiségfejlődés, individuáció, életutam megtalálása, akár mondjuk abban, hogy mi az én hivatásom. Tehát, hogy ez mind-mind az individuációnak az útja, hogy ki vagyok én emberként, önmagam megfogalmazása. És ugye erre a taróban vannak lapok, és a nagy árkánumnak van 22 stációja, 22 lapja, és ebből egyik nagyon fontos lap, az egyik személyes kedvencem a hold. És a klasszikus Rider taróban egy olyan képet látunk, ahol egy ilyen félig hold, félig nap égitest van az égen, aminek arca is van.
Igen. De elég szigorúan is néz, nem? Vagy én ezt veszem ki belőle. Vagy ez nem ugrok be egyből, ne húzd be a csőbe.
Jó. Kinek? Igen, okay. Sokféleképpen lehet
jó,
nézni.
Jó, vállalom, én szerintem egy kicsit szigorúan néz.
Jó, mindig, fontos mindig a személyes jelentés tartalom is.
Jó.
A kérdés, vagy ami szerintem érdekes itt, hogy ez egy éjszakai jelenet.
Aha.
És amit látunk itt alul, hogy egy pocsolyából kimászik egy homár.
Aha, igen.
És államszimbólumoknál például a víz az nagyon gyakran a tudattalanra, vagy az érzelmek világára utal. Uh-huh. Tehát ez mint arhetipus. Attól függetlenül, hogy először mindig államban azt kérdezzük meg, és tarónál is azt kérdezzük meg, hogy mit jelent nekem személyesen az én életemben a szimbólum. Milyen asszociációim vannak hozzá. Majd a következő szakasz az úgynevezett amplifikációs szakasz, amikor felerősítjük jelentést, tartalommal dúsítjuk ezt a korábbi asszociációt,
okay.
Vagy a szimbólumot. És ennél például, ha már ugye most teszem azt, hogyha az amplifikációs szakasznál járnánk egy taróolvasásban, akkor beszélnék arról, hogy ez itt a tudattalan szimbóluma sokszor visszatérően a víz. És onnan mászik ki ez a homár, ami hát egyes taró olvasók szerint az embernek az ős valója, a szárazföldre kimerészkedő első élőlény, vízből a szárazföldre kimerészkedő első élőlény, és neki át kell kelnie itt az éjszaka közepén egy úton. Egy kutya és egy farkas igen. között. És ez már nagyon szépen mutatja az emberi természet kettősségét, hogy a kutya a civilizált oldal, uh-huh. a farkas pedig az ősi ösztönös oldal. És ez az ősi ösztönös oldal egyébként álmokban is mondjuk megjelenik tigrisként. Általában valamilyen nagyvadként.
Igen.
Vagy megjelenhet mondjuk egy barbárként is. Tehát, hogy ezek ilyen érdekesen visszatérő
elemek. Ilyen érdekes, hogy ezt éjszakának említed, de hogy valójában amúgy világos kék az ég.
Igen.
És ugye, tehát naphold egyban, tehát tulajdonképpen ez lehetne nappal is.
Akár, igen, igen. És ugye visszatérve még erre, hogy maga az éjszaka is egyébként a sötét tudattalan az ismeretlen, és hogy a távolban lévő hegyek felé indulnak, mondhatnám azt, hogy indul meg ez a, uh-huh. ezen az úton ez a kis homár, aki kimászik itt a vízből, és hogy a hegy az Mircea Eliade vallástörténész szerint a hegy csúcsa az minden esetben az Axis Mundi, a világ közepének a szimbóluma, és Robert Moore beszélt arról, hogy a hegycsúcs és a világ közepe az valójában a személyiség középpontja, az ősvaló, a self, tehát az gyakorlatilag a saját magunk középpontja felé való út. És éppen ennek a kapcsán mondta, hogy igazából minden zarándok út, az valamiféle hegycsúcs felé tart. Tehát minden igen. zarándokút, akár a fizikai zarándokút, akár belső zarándokútról beszélünk, az valójában saját magunk középpontja felé tart. És nem véletlen, hogy az alkimisták nagy műve, a Magnum Opus, az is gyakran hegycsúcsként van ábrázolva, uh-huh. hegyként, hegycsúcsként van ábrázolva.
Nekem még egy dolog szemet szúrt, mielőtt uh-huh. tovább megyünk a másik kártyára, hogy a homár úgy mászik ki ebből a tóból, vagy hát nevezzük tónak, vízből, uh-huh. hogy a kutya meg a farkas, mintha nem venné észre.
Aha.
Hogy úgy nem ők nézik, fölfelnéznek, és minthogyha úgy nem vennék észre, hogy közben egyébként a homár úgy kimászik, uh-huh. meg megjelenik.
Mm. Hát egyéni ülésre megkérdezem, hogy mit mond ez neked, hogy nem veszik észre. A másik pedig, amit hoztam, és még ugyanez, szintén a 18-as lap, de ez egy alternatív kártya a Terra Volatile pakliból, ami szintén a hold, de itt ugye a labirintus nevet kapta.
Aha. Ki is vehető egyébként, hogy minthogyha igen, tényleg labirintus igen. lenne ott.
Itt ezen a képen azt látjuk, hogy az előtérben van egy férfi, aki egy ilyen labirintussal néz szembe, a közepén van éppen a labirintusnak, és az égen pedig fent van a hold, itt már holdként. És a hold fázisára egyébként, hát a hold fázisa az minden, ami az árnyék munka. Tehát a Joseph Campbell monomítoszában ez a barlangba való leereszkedés.
Mhm. Uh-huh.
A szembenézés azzal, amivel korábban nem mertem szembenézni. És hogy ez a labirintus, ez mennyire illő példája, az mi sem példázol jobban, hogy ugye az ókori görög mitológiában a labirintusban ugye a Minosz király szigetén volt egy afférja a feleségének, igen, egy bikával, és aminek ebből a frigyből született egy bikafejű gyermek, aki később ezért a szörnyeteggé a Minotaurusszá vált. És ebben a történetben ugye Tézeusz az a hős, aki bemerészkedik ebbe a barlangba, és szembenéz, bocsánat, ebbe a labirintusba, és szembenéz ezzel a szörnyel, és neki van egy segítője, az Ariadné, aki a fonalát odaadja neki, és azzal tud egyébként bemenni, és kijönni onnan. Na hát, ha van valamilyen mítosz, ami ezt az önmegismerést, alámerülést tökéletesen megjeleníti, akkor az ez, mivel akár álomban is mondhatjuk azt, hogy gyakran megjelenik egy ilyen úgynevezett segítő, egy ilyen pszichopomposz, egy lélekkísérő. Uh-huh. Férfiaknál gyakran női alakban, nőknél gyakran férfi alakban, ezt hívta a jungianus szemlélet animának és animusnak, de hogy nem csak kontraszexuális és sok olyan minőséget hordoz, amit egyébként ami egyébként a personával ellentétes, de segít is nekünk, súgunk. És hogy van bennünk valaki, aki nagyon is érti ezeknek a szimbólumoknak a nyelvét, nagyon is érti a tudattalannak a nyelvét, és ha odafigyelünk például az álmainkra, és figyeljük ezeket a karaktereket, hogy mit próbálnak nekünk kommunikálni, feltesszük ezt a kérdést, hogyha igazából ez az álom, ez ebben minden karakter én vagyok, akkor ezek a karakterek kik az én belső világomban? Hogy jelennek ők meg? És hogyha ezeket összekötöm mondjuk azzal, hogy hol láttam őket működni mostanában az életemben, ezeket a karaktereket. És mit akar mondjuk nekem ez az álom mondani a mostani élethelyzetemmel kapcsolatban, hogyha kicsit ülök ezzel és gondolkodok rajta, akkor nagyon fontos tanulságokra bukkanhatunk. És van bennünk valaki, még egyszer mondom, ugyanígy akár egy anima, akár egy animus, akár egy Gandalf karakter, akár egy bölcs öregasszony, tehát valaki, aki nagyon is érti ezeket a szimbólumokat, jobban érti a szimbólumok nyelvét, mint mi, és hajlandó nekünk súgni és segíteni. És ugyanúgy, ahogy Tézeusznak az Ariadné segített a fonallal, bennünk is van valami, akár még az ébrenléti állapotban is segít minket egy fonallal, ami azt mondja, hogy kövesd egy picit az inspirációdat, és nézd meg, hogy hova viszel.
Csak győzzünk rá odafigyelni. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ugye azt beszéltük meg, hogy egy idézettel fogod zárni az adást.
Igen.
Úgyhogy itt az alkalom.
Jó. Ez Edward Edinger-től származik, az ő alkimiáról szóló könyvében van. És hát most blattolni fogom, mert eredetileg angolul van ez a szöveg. És közjön. Igen. A pszichológiai szabálya következő. A tudattalan ugyanazt az attitűdöt veszi fel az ego felé, mint amit az ego felvesz a tudattalan felé. Hogyha valaki barátságos figyelmét fordítja a tudattalanra, az is segítőkészé válik az ego felé. És beköszönt a fokozatos felismerés, hogy igazából itt egy kölcsönös mű zajlik. Az egónak szüksége van a tudattalan útmutatására ahhoz, hogy egy értelmes életet élhessen. És ugyanígy az utóbbinak, a tudattalannak, a látens filozófusok kövének szüksége van arra, hogy a benne rekedt prima matériát, ez az ősanyagot, hosszas, odaadó erőfeszítések által a tudatos ego megvalósítsa. És hát így működnek ők együtt a nagy művön, hogy egy még tudatosabb világot, univerzumot hozzanak létre.
Ez nagyon jó záró gondolat, illetve záró idézet volt. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttél. A hallgatóknak megköszönöm, hogy hallgattak minket, és akkor találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!